Értékmegőrző szabad egyetem. Dukon Ágnes, keresem az embert az emberben. Gondolatok Dosztojevszki és a pszichológia kapcsolatáról.
Az előadásomnak a következő címet adtam. Keresem az emberben az embert. Gondolatok Dosztojevszki és a pszichológia kapcsolatáról. Ez az emberben az ember egy nagyon Dosztojevszki gondolat, és ezért gondoltam, hogy ezt az előadás élére teszem. És hát ez a téma, Dosztojevszki és a pszichológia, ez úgy körülbelül egy jó fél éves szemesztert kitenne, mert nagyon sok árnyalata mellék témája van, és ebben a mostani előadásban én csak a csomópontokat fogom össze, hogy hányféle aspektusból, milyen kapcsolatokkal lehet beszélni erről a kérdésről. Egyébként az utóbbi évtizedek kutatásai valahogy nem nagyon figyeltek erre a kérdésre, tehát a Dosztojevszki és a pszichológia kapcsolatára, mert a poétika vette át a szerepet, tehát az irodalomtudományban, de kifejezetten a Dosztojevszki kutatásokban is, inkább a poétikai vizsgálódások kerültek élre. Hát nem véletlen, mert azért Bachin könyvének megjelenése, vagy ismerté válása az 1960-as évektől fölfelé ezt az irányt, ezt meghatározták, és hát sok új és érdekes és izgalmas dolog is előkerült. És én ezért gondoltam, hogy jó, akkor most menjünk vissza egy évszázaddal korábbra, meg még korábbra, és nézzük meg, hogy tudománytörténeti szempontból is, meg akár poétikai szempontból is, mit lehet mondani erről a kérdésről. Bevezetésképpen két idézetet szeretnék felolvasni. Az egyik Jelena Stackenschneidertől származik, egy Dosztojevszki ismerőse, az édesapja egy híres pétervári építész volt, és ezen a családi kapcsolaton keresztül, ez egy hosszabb ilyen családi ismeretségi kötődés volt, Jelena Stackenschneider az ő édesapja, meg a Dosztojevszki család, tehát Dosztojevszki és a második felesége időszakára datálódik ez az ismeretség, és ez egy nagyon intelligens, Dosztojevszki regényeit mélyen értő hölgy volt a 19. század második felébe. Az emlékiratait a 80-as években írta meg, már Dosztojevszki halála után pár évvel. Tehát idézem Jelena Stackenschneider visszaemlékezéseit. Pszichológusnak mondják Dosztojevszkit. Igen, pszichológus volt, de ahhoz, hogy valaki ilyen pszichológus legyen, nem kell nagy írónak lennie, csak ahhoz kell értenie, hogy közel férkőzzék fele barátja lelkéhez, és az kell, hogy neki magának jóságos, mély, egyszerű és megvetés nem ismerő lelke legyen. Nem büszke lélek kell hozzá, hanem lágy, simulékony, olyan, amely tud meghajolni, megalázkodni, behatolni a másiknak a lelkébe. Akkor azután már megértheti, mi fáj annak a léleknek, mi a vágya, kívánsága. Ezért nagy pszichológus Dosztojevszki, ezért pszichiáter, és ehhez semmi köze írói voltának. Noha nagyszerűen tud erről írni. Vagy pontosabban szólva, ennek semmi köze ahhoz, hogy valaki tehetséges regényíró. Most pedig Dosztojevszki oldaláról nézzük meg, hogy hogy is gondolkozott erről a kérdésről, és a napló jegyzeteiből idézek egy rövid gondolatfutamot, ez is már késői a 70-es évek napló jegyzetei. Azt mondja, pszichológusnak neveznek, nem igaz, csak realista vagyok, a szó legmagasabb értelmében, mert az emberi lélek teljes mélységét ábrázolom. A teljes realizmusban megtalálni az emberben az embert. Két gondolatot állítottam így egymással szembe, hogy egymásban tükröződjenek, és mind a kettőnek igaza van, majd megpróbálom körüljárni, hogy hogyan. Na most ezt a kérdést, hogy Dosztojevszki és a pszichológia, többféle oldalról meg lehet közelíteni. Az első körben azt mondanám, vagy az első megközelítési lehetőség, a tudományos vizsgálódás közelítései Dosztojevszkihez. Tehát amikor azt nézzük meg, hogy hogy a pszichológia, mint téma, hogy jelenik meg például Dosztojevszkij művein belül. Tehát mondjuk az első nagy kérdéscsoportnak, hogy a másféle szempontból a Dosztojevszkij felé mutató kutatási irány, akkor ebbe azt lehet mondani, hogy egy A pont az a pszichológia Dosztojevszkij művein belül, konkrétan, hogy éppen itt át is kapcsolhatnánk a poétika területére, hogy azt megnézni, hogy milyen poétikai megoldásokkal, fogásokkal szól, ábrázol, jelenít meg nagyon komoly, izgalmas lélektani problémákat. Ez önmagába ugye kitenne egy fél évet, mert ugye itt pontról pontra érdemes lenne végigkövetni a fiatalkori művektől kezdve az életművet egészen a késői nagyregényekig. Tehát mondjuk ez egy lehetséges vizsgálódási kör. A B pontba, amely szintén még ebbe a nagy csoportba tartozik, hogy ugye kívülről közelítünk Dosztojevszkij felé, azt mondhatnánk, hogy nézzük meg Dosztojevszkij, mint a pszichológia tudományához kapcsolható tudománytörténeti jelenség vagy tény. És itt én először Freud vallomására gondolok, hogy mit jelentettek neki Dosztojevszkij művei. Ugye ez elég ismert tény, hogy Freud nagyon nagy elismeréssel adózott Dosztojevszkijnek. Egy híres tanulmánya van, a Dosztojevszkij und die Vatertötung, Dosztojevszkij és az apagyilkosság, és itt a Karamazov testvérek című regényét elemzi ebből a szempontból, és ez innen vezeti le aztán az ő rendszerébe híressé vált Ödipusz komplexusnak a jelenségét, hát nyilván hozzátéve a saját pszichiátriai, orvostudományi, pszichológiai kutatásait. Tehát, de ezt ő nagyon szépen leírja, tényleg egy nagyon szép áttekintés arról, hogy mit jelentett neki Dosztojevszkij kifejezetten. Az Karamazov testvéreket, és azon belül a nagy inkvizítorról szóló legendát, ugye Iván Karamazov, hát ilyen fiktív, vagy fiktív apokrifiet, vagy szóval egy ilyen kvázi apokrif betétet a regénybe, egyenesen azt mondja, hogy ez Shakespearehez mérhető nagyságú, nagyságrendű írás, és ez a nyilatkozat, tehát Freudnak ez a vallomás, ez még viszonylag korai, most egy kicsit elfelejtettem ennek a dátumát, de hát meg utána lehet nézni. Ez azért érdekes, mert ugye Dosztojevszkij 1881-ben meghal, és nem olyan sokkal később, tehát a viszonylag korai recepció már fölismeri, hogy itt egy nagyon nagy nagyságrendű íróval van dolgunk. Tehát ezért is szoktam én erre a Freud cikkre így hivatkozni. Aztán, hogy a Freud és tanítványai is ide tartozik még, van egy magyar tanítványa Freudnak, Neufeldné Apáti Jolán, aki először németül az 1910-es években jelentett meg tanulmányokat Dosztojevszkij regényhőseiről, Raskolnikovról van egy hosszú elemzése, és egyéb hát Dosztojevszkij műveket elemzett, és hát ő Freud első tanítványa, és ráadásul első női tanítványa, úgyhogy nagyon hát érdemes megjegyezni a nevét. Egy apró, hát mulatságos mozzanat itt, hogy mivel Jolán Neufeld néven publikált, és néha csak a hivatkozásokban J. Neufeldként szerepel, az orosz szakirodalomban megjelenik úgy, hogy J. Neufeld, és ezt férfinak gondolják. Ugye az orosz nyelvben kijön az, hogyha valakiről beszélnek, hogy on vagy aná, és hát én jót mulattam rajta, hogy egy végtében szegény Apáti Jolánt férfiasították pszichológusok. Tehát, de hát honnan kell neki tudni, vagy hát nem mentő utána annak, hogy kirejtőzik emögött a J. Neufeld mögött. Magyarul nyugatba jelent meg 1926-ba és 27-be Apáti Jolántól Dosztojevszkijről szóló ilyen kifejezetten freudi kulcsba pszichológiai elemzés Dosztojevszkij hát hőseiről, és ez a Raskolnikov tanulmány nagyon érdekes. Nagyon jól lehet követni benne az iskolát, tehát jó tanítványa volt Freudnak, szóval nagyon hát áttetszik rajta ez az egész, de kortörténetinek, tudománytörténeti szempontból érdekes. Úgyhogy hogy ezt tudnám még itt kiemelni. És A C pont, ami ebből következik, hogy amikor maga Dosztojevszki úgy mindenestül, a személy és a író életműve lesz a pszichoanalízis tárgya, ez pedig egy orosz Freud tanítvány, egy korai Freud tanítvány, Iván Dmitrievics Jermákov tanulmányaiba jelenik meg az 1920-as években. Csak sajnos aztán ennek nem lesz folytatása, mert a sztálini időszakban a pszichoanalízis az mondjuk egy nem szeretett és hát inkább elítélt és nem támogatott tudományi nyos irányzat volt. Úgyhogy a Jermákovnak is elég mostoha sorsa lett, ezt most nem mesélem el, mert arra nincs már időnk, de mindenképpen nagyon izgalmas, hogy a Szovjetunió összeomlása után a 90-es években villámgyorsan az oroszok is elkezdték újra kiadni, kutatni, összeállítani, és egy nagyon jó kötetbe a Jermákov írókról, orosz írókról szóló ilyen pszichoanalitikus vagy pszichoanalízis szempontjáinak alávetett elemzését adja ki, úgyhogy rendkívül érdekes munkák. Ezek sajnos magyarul nincsen meg, lehet, hogy más nyelveken valamit lefordítottak, de én itt az oroszt használtam, már csak azért is, mert az interneten, az orosz weblapokon fantasztikus, hogy mi minden megvan, tehát nagyon jól kutatható dolgokat, szóval nagyon sok mindent digitalizáltak. Most ezt a kérdéskört akkor így le is zárhatnánk, hogy ennyi minden irányból lehet Dosztojevszki és a pszichológia témaköréhez kívülről közelíteni. Úgyhogy amikor a Dosztojevszki lesz az irány, tehát ő felé megyünk. A második nagy kérdéskör, hogy a Dosztojevszki útjai a pszichológiához. Hát ez is azért érdekes, mert amit tudunk, meg észlelünk, még a viszonylag kevésbé figyelmes olvasó is, az, hogy hát elég negatívan, elég elítélően nyilatkozik a kortárs pszichológiáról, a pozitivizmus pszichológiájáról. A Karamazov testvérekben Claude Bernard neve szitokszóvá válik. Ugye ő a kortárs, tehát a 1850-es, 60-as években, hát egy elfogadott francia szerző, akit az orosz orvosi akadémián is, mint tantárgyat, vagy hogy mondjam, mint kötelező anyagot ismertek. Csehovtól viszont egész pozitív nyilatkozatokat lehet erről a Claude Bernardról olvasni. Tehát nagyon különbözően lehet ugye viszonyulni egy-egy ilyen szerzőhöz is. Tehát lényeg az, hogy úgy tűnik, hogy Dosztojevszkinek valamiért nagyon sok fenntartása volt a kortárs pszichológiával, mégpedig egy ilyen nagyon hamis, racionalisztikus, meg túl logizált, vulgáris megjelenési formáihoz, és amikor csak teheti a regényeibe, jó pár oldalvágást ad ennek a fajta kvázi modern pszichológiának. Karamazov testvérekben a legtöbbet találjuk ezt a dolgot. Tehát ott nyilván a bírósági tárgyalás miatt is ugye az, hogy az egyik helyett a másikat ítélik el, a bűnös helyett az ártatlant ítélik el, mert a látszat amellett szól, és a látszatot rendkívül jól föl lehet építeni. Tehát nagyon tudományosnak látszó érvekkel építik fel a Karamazov testvérekbe a hamis látszatot, vagy azt, hogy hát akkor mégiscsak a Mitya Karamazov a gyilkos, mert hát hiszen ő fenyegette az apját, meg hát ő lenne benne elsődlegesen érdekelt, és így tovább. Úgyhogy hogy ott nagyon jó passzusok vannak ehhez a témához. Na most túl sokat azért nem tudunk erről, a Dosztojevszkinek azért a nyilatkozataiból annyi mindent nem lehet összeállítani, de azt lehet mondani, hogy ha regénypoétikai szempontból nézzük, akkor meg kell tényleg nézni azt, hogy a regényeibe hogy helyezi bele ilyen dialogikusan a pszichológiához való viszonyt, amiből nem biztos, hogy mindig az jön ki, hogy ez Dosztojevszki véleményével azonos, hanem valamelyik hőssel mondat valamit, egy másikkal meg egy másik viszonylatot fölvet, és hát így hullámzik végig ugye a műveken a pszichológiához való viszony, ami tulajdonképpen jól leképezi a 19. század második felének ilyen típusú gondolatait. Aztán, hogy Dosztojevszki útjai a pszichológiához, az közelítünk most már az én kedvenc témámhoz, hogy a romantikus pszichológiából valami mégiscsak áttemelődött Dosztojevszki világába, amire igent mond, tehát amit nem vitat. Tehát nem lehet egyértelműen azt mondani, hogy ő mindenestül elutasítja a pszichológiát. Mégpedig van egy szerző, egy német pszichológus, a maga korábban egy nagyon híres, de a tudományban, tehát a német szakirodalom az mind a mái napig is rendkívül nagy mértékben foglalkozik vele. Ez pedig Carl Gustav Carus, tehát C-vel írja a nevét, Carl, tehát Carl Gustav Carus, és azt is C-vel írja. Orosz szakszövegekben ugye nyilván átírjuk K-val, de érdekes módon ő ezt a C-s írásmódot használja. Aki 1789-től 1869-ig élt, és hát egy nagyon jelentős, a pszichológia történetben jelentős figura, ő a másik ember, akit Freud a vallomásaiba, vagy a nem tudom én, nyilatkozataiba az elődjének tekint, vagy azt mondja, hogy igen, Carustól ő milyen sokat tanult. Tehát egyrészt Dosztojevszkitől mi mindent tanult, másrészt meg Carus milyen sokat jelentett abba, hogy ő ezt, meg ezt, meg ezt fölismerte, vagy így látja, vagy ilyen kutatásokhoz jutott. Carus orvos volt, pszichológus, művész, festett is, és ahogy a német szakirodalom mondja, polihistor und polipragmatiker. Ugyanis orvosi tanulmányokat végzett Lipcsébe, 1811-ben diplomát szerzett, orvosi diplomát, aztán szakosodott a nőgyógyászatra, és 100 orvosi akadémia professzora lesz, aztán a drezdai szülőotthon igazgatója. Tehát tényleg polihisztor és polipragmatiker, tehát sokféle hát, dolgot művelt. Nagyon sok helyen járt Európában, szóval ő már mondjuk a régi idők peregrinusi gyakorlatait, szóval ő is végigjárta ezt a szokásos peregrinációt Angliától, Franciaországon, Itálián, és nem tudom, még itt Európa más részein keresztül. És nagy hatással volt a tudata, a gondolkodása, a fejlődésére, formálódására Ludwig Tieck, Alexander Humboldt, aztán a festő Kaspar David Friedrich és Goethe. Tehát Goethevel személyesen is kapcsolatban volt, azt hiszem, hogy Friedrichel is a festővel, és ő maga is írt a tájképfestészetről egy kis könyvecskét. És 1833-ban pedig a Szentpétervári Tudományos Akadémia választotta levelező tagjává. Tehát most már közeledünk Oroszországhoz, hogy Carus valahol, hogy határozza meg azért valamilyen mértékben az orosz tudományosságnak a világát is. A sok tudományos érdeme közül egy művét emelnék ki, amely a legizgalmasabb és szerintem máig nagyon érdekes olvasmány. Ez pedig a Psziché című könyve, amelyet 1845-ben jelentetett meg, és aztán ez úgy elég gyakran kiadódott, tehát többször kiadták a rákövetkező hát fél évszázadban. És ez a Psziché azért nagyon érdekes, mert elsőként írja le a tudattalan működését, das Unbewusste. Tehát a tudattalan fogalom bevezetése, ennek a működésének a leírása, és időnként megint csak az ő pszichológiai, meg orvosi praxisából származó emberismereti dolgokkal való egybevetése az, ami hát izgalmas. Na most ezt a tudattalant a Schellingiánus és a Goethei filozófia alapján és fogalmaival próbálja megragadni, és az egyik főtétele a test és a lélek elválaszthatatlan egységének a tanítása, vagy felfogása, és azt mondja, a világ egységes, tehát ő hitet tesz a világ egységes mi volta mellett, nem dualista, mint mondjuk romantikusként akár lehetne is, és azt mondja, hogy a kozmosz nem mechanizmus, hanem organizmus. És ez megint egy nagyon fontos belátás, meg kiinduló pont a műveibe, vagy a gondolkodásába, mert ez a kozmosz mechanizmus, világegyetem mechanizmus, ez a 17.-18. századi felvilágosodás hát gondolatköréből kiinduló tétel. Ugye a Isten, mint egy nagy órásmester, aki fölhúzza a mechanizmust, és aztán a gép mozog, az alkotó pihen, ahogy Madásnál is olvassuk. Tehát valahol ez a mechanizmus képzet a kozmoszról, ez jobban begyökereződött a modern ember tudatába, mint az a régi tudás, hogy a kozmosz az organizmus. És a könyve két nagy részből áll, a tudattalanról, azt mondja, vom unbewussten Leben der Seele, a lélek tudattalan életéről, a másik meg a vom bewussten Leben der Seele, tehát a léleknek a tudatos életéről, és ez azért jó, mert egy ilyen egyensúlyt teremt, hogy nem úgy romantikus, hogy mondjuk elbillenne egyik irányba, és hogy nem érdekel a felső, a tudatos, a világos, hanem csak a homályos, a titokzatos, a mélyben lévő. Nem, ő mind a kettőt nagyon fontosnak tartja, és egymással együtt gondolja tanulmányozni, megvizsgálni. És hát ennek a könyvnek az előszavába fejti ki koncepcióját a lélek egységéről, amelyben folytonos kölcsönhatás zajlik a tudattalan és a tudatos szféra között. Tehát ez az újdonsága, hogy ezt a kölcsönhatást, ezt érzékeli, vizsgálja, és fontosnak tartja ezt megérteni. És a könyve célját abban jelöli meg, hogy föltárja az utat egy érettebb, emelkedettebb szellemi állapot felé, vagyis az önmagunk megértése felé. És hát én ezt érdekesnek, és ezt találom benne előremutató dolognak, amire ugye ráfigyelt Freud és nemzedéke, majd később még Jung, Szondi Lipot, tehát azért akik a német pszichológiai gondolkodással ismerettséget kötöttek, úgy eljutnak Káruszig, tehát ott ez egy ismert tény. A lényeg az, hogy az önmegismerés útján haladunk, és ami mondjuk engem elkezdett érdekelni, és Dosztojevszkijhez kapcsolható, az, hogy ő vizsgálja azt is, hogy milyen eltévejedések vannak az önmegismerés útján. Úgyhogy ezeket felsorolja itt röviden. Az egyik a racionalizmus, hogy teljesen át akarják világítani a pszichét, likvidálni a titokzatos, tehát likvidálni azt, amit nem tudunk megismerni, mert azzal nem számol, hogy vannak dolgok, amelyeket az emberben, az ember mélyén nem tudunk 100%-ig megismerni, a racionalizmus. És ő Hegelt és Herbartot bírálja, hogy ők hajlamosak erre a túlracionalizált gondolkozásra a lélekkel kapcsolatban is. Akkor, és ő leteszi a voksát Platón és Arisztotelész lélekfogalma mellett. Tehát ő nagyon sok esetben ebben az egész könyvben végig nagyon érződik, hogy nagyon komoly mély olvasata van az antikvitás filozófiájából. Tehát valahol ez is egy érdekes sajátossága. Úgy új, hogy régi. Aztán bírálja a panteizmust is, ugye a korában, a romantika korában volt egy igen erős panteisztikus hullám Európában, a művészetben, filozófiában is. Ezt is eltévejedésnek mondja. Azt mondja, hogy fölcserélik benne a Göttlichest és a Gottheitet. Ugye azt az isteni féleséget, tehát adjektívum, és az istenséget. És azt mondja, hogy a lélek tudatos és tudattalan szférája az ugyanannak a lényegnek, ugyanannak az egységnek a kisugárzása. Tehát nem szereti azt, vagy nem ért egyet azzal, hogy itt élesen szétválasztani ezeket a dolgokat. És a panteizmus helyett ő az enteizmus kifejezést ajánlja, hogy egyfajta Istentől ihletet, vagy Isten felé emelkedő állapot, ami éppen hogy személyes, mert a panteizmus az talán elbillen a személytelen felé, az enteizmus, ahogy Károsznál olvasom, az pedig éppen hogy a személyesben ezt a fölemelkedő, fölszálló mozgást ezt erősíteni. Bírálja a miszticizmust is, Jakob Böhmétől eredeztetve, mert azt mondja, hogy a lélek életének egyoldalúságát tételezik, hogy csak az Istenhez forduló része a léleknek érdekli a misztikusokat, és a tudatos részt alábecsülik, nem foglalkoznak vele. Tehát itt is valahol ő mindenhol az egyoldalúságokat nem szereti. Ebben valóban rokon megint Dosztojevszkijjel, tehát a túlságosan elhajálás valamilyen irányban mindig az viszi az embert valahol csődbe vagy tévútra. És azt mondja, sem a fetisizáló, sem a lebecsülő attitűd nem célra vezető, ha a lélek misztériumát kutatja az ember. És akkor a következő, és lehet, hogy most már az az utolsó, mert nem néztem rá az órámra, blokk vagy gondolatsor, amit itt elmondanék, hogy hogy került Kárusz Dosztojevszkij látókörébe. Szibériába, ugye hol máshol, Szibéria nagyon jó helye az ilyen dolgokra. 1854-ben, amikor már lekerül a bilincs Dosztojevszkij lábáról, mert ugye ő 4 évig úgy volt kényszermunkára ítélve a köztörvényesekkel együtt, hogy megbilincselve, tehát abszolút a szabadságát elvették, és nem is olvashatott más, csak az evangélium volt megengedve, tehát Bibliát lehetett olvasni, más nem. Na, 54-től ez az állapot egy kicsit változik, és ekkoriban kerül oda Szibériába Alekszandr Jevgrafovics Vrangel, báró, aki jogász, diplomata, utazó és ügyészként szolgál itt Szemipalatyinszkban, ahol ezek a fogvatartottak vannak, és hát egy nagyon intelligens fiatalember, aki villámgyorsan összebarátkozik Dosztojevszkijjel, és rajta keresztül különböző könyvekhez is hozzájuthat már, és többek között pont a Kárusz pszichéjét kapják kézbe, szerzik meg, hát nyilván valahogy a Vrangel a pétervári meg német kapcsolatai révén, és 1854-ben olvassák Szemipalatyinszkban az 1845-ben megjelent, Németországban megjelent könyvet, tehát nagyon viszonylag a recepció gyors. És ezt Vrangel visszaemlékezéseiből tudjuk, tehát ő idős kort megért, és a századfordulón megírta a visszaemlékezéseit, többek között elég nagy fejezet a Dosztojevszkijjel való barátsága, és akkor írja, hogy hát azt tervezték, hogy elolvassák együtt ezt a könyvet, és le is fordítják. Na hát a lefordításból nem lett semmi. Az, hogy mennyit olvastak belőle, ugye arról se tudunk, csak arról, hogy ez nagyon fölizgatta őket, nagyon foglalkoztatta őket, és komoly terveik voltak a könyvvel. Úgyhogy hogy így tudtam én egyáltalán, vagy hogy mondjam, így jött az, hogy hát meg kéne nézni akkor ki ez a Kárusz, mert én először innen ebből a forrásból kezdtem el gondolkozni azon, hogy ki ez a Kárusz, miért izgatta ez annyira Dosztojevszkijéket, és hogy mit lehet róla tudni, és amikor kinyílt ez a ládika, akkor elcsodálkoztam, hogy hú, bizony ebben nagyon sok kincs van. És akkor így záró gondolatokként azért fölteszem a kérdést, mert hogy mondom, ez a téma, ez nem egy előadás témája, hanem egy fél éves szeminárium témája, hogy hát ugye azon is érdemes gondolkozni, hogy miközben Dosztojevszkij regényeiben a kortárs pszichológia, a pozitivista tudományosság erős kritikáját gyakorolja, jó ironikusan jeleníti meg, az ő saját úgymond pszichiátriai módszere, amelyre a jelen a Stackenschneider idézetből is hát kapunk valami gondolatot. Szóval ez bizony igen közeli kapcsolatot mutat egy igazán profi pszichológusnak a világképével, a világhoz, a lélekhez, emberhez, Istenhez való viszonyával. Aztán Kárusz elveivel ugye egyszerűen tetten érhető, hogyha ha mondjuk nyilván ehhez kéne most az az érvelés, ami megint csak nem negyed óra munkája vagy előadása, hogy na, akkor ezt hol tudom kimutatni. És hát nyilván itt jön be az, hogy a szimbólumok nyelve a Dosztojevszkij regényekbe, az egyes karakterek elgondolása, fölépítése, és akkor ez a dialogikus helyzetbe helyezése bizonyos nézeteknek, gondolatoknak és egymással való ütköztetése. Aztán a második ilyen gondolat, hogy Dosztojevszkij ismerte Káruszt valamilyen szinten, ez változtat-e azon, vagy nem változtat azon, hogy valószínűleg enélkül is ugyanaz a nagy léleklátó, tudatos és tudattalan szférák bonyolult összefüggésének tudója ábrázolása lett volna. Tehát, hogy nehogy már ugye az ember saját tudományától elszálljon, hanem szépen szerényen, ugye menjünk le megint, és akkor gondoljuk el azt, hogy ez egy csodálatos dolog, hogy itt valami egybecseng, és még kimutatható valós filológiai kapcsolat is lehetséges, mert van, tehát létezik, de Önmagában Dosztojevszkij művészete ugye nem ezen múlik. Tehát az, hogy fölismertünk valamit, ami tényleg izgalmas, és egy eddig nem nagyon emlegetett hát összefüggés, attól még mondjuk a Dosztojevszkij korpusz, az egész Dosztojevszkij életmű az önmagában is, ennél a felismeréstől is az, ami. De ez a találkozás, én szerintem mégis igen jelentős motivum, egyrészt magának Dosztojevszkijnek az életében, mert azért ez nem zárult le egy Szibériával. Később a 60-as, 70-es évek beszélgetéseiben Szentpéterváron Pabedonoszcevvel, az a meglehetősen konzervatív hát miniszterrel való beszélgetéseiben jön elő újra Kárusz neve és az ő világképe, és hát kiderül, hogy ez a Pabedonoszcev is igen jól ismerte Káruszt és a pszichét, és hát erről, szóval mint beszéd téma, ez még Dosztojevszkijnél még a 70-es években is visszatér. Úgyhogy hogy nagyon érdekes az, hogy a háttérben megmarad ez a kapcsolat, ez a filológiai kapcsolat is folyamatos. És hát számomra az a tanulsága a Dosztojevszkij életműnek, amit Freud is mondott, hogy az írók, a művészek olyasmit tudnak megfogalmazni, aminek a tudomány csak jóval később ad nevet, és Freud úgy írja, hogy hát, hogy a művészek valami olyasmit mondanak, vagy olyasmit tudnak kifejezni, amely mellett a pszichológia tudománya, vagy mi tudósok, hát le kell, hogy tegyük a fegyvert. És ez egy tényleg megint egy szép gesztus, hogy a művészet és tudomány viszonyában mondjuk egy tudós ember, az megint csak a másiknak egy ilyen szép gesztus, átadja a pálmát. Aztán a pálmát majd visszaadják nekik, tehát az a jó, amikor ez a dialógus ide-oda működik. Úgyhogy akkor én megköszönöm a figyelmet, és ezzel itt be is fejezném, nem akarom visszaélni.
Elhangzott Értékmegőrző Szabad Egyetem. Dukon Ágnes, Keresem az embert az emberben. Gondolatok Dosztojevszkij és a pszichológia kapcsolatáról. A felvétel az ELTE BTK-n az Értékmegőrző Szabad Egyetem előadás sorozat keretében 2013. április 19-én készült.